Szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet. Kérem szépen, hogy a gyülekezet legfontosabb tagjai jöjjenek ide előre, mert hoztam nekik képeket és egy nagyon szép történetet. Gyertek, gyerekek! Várlak ide előre titeket, úgyhogy lássátok majd a segítséget szeretném kérni, segítséget szeretnék kérni. Egy gyerek van, kettő összesen ebben a gyülekezetben csak? Na gyertek! Gyertek ide, mert nem fogjátok látni, gyerekek, a képeket. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ki szereti közületek a kutyusokat? Kutyus. Kinek van kutyusa otthon?
Neked
van. Oké. Okay. Senki másnak nincs kutyusa? Hát az én gyerekeim is nagyon szeretnének kutyus, de olyan helyen lakunk, hogy nem tudunk kutyust adni nekik. Úgyhogy adtam egy történetet a gyerekeknek, elmondtam ezt a történetet otthon, és nektek is szeretném elmondani. Képzeljétek el, Olaszországban, Brindisi, ha jól mondom a nevét ennek a városnak, egy néni egyszer járt az úton, és azt látta, hogy egy német juhász kutyus ott kóborol mindenfelé, éhes, csontsovány, és nagyon megsajnálta, fogta, akkor 7 éves volt ez a kutyus, maga mellé vette, bevitte az udvarába, etette, itatta, és jól meghízott a kutyus, és ennek a nénnek volt egy szokása. Minden nap elment a templomba. És képzeljétek el, hogy az a kutyus annyira hálás volt neki, hogy befogadta őt, hogy a kutyus, amikor a néni ment a templomba, ő is követte őt. Minden alkalommal, amikor csak ment a templomba, a kutyus jött, bejött a templomba, ahogyan az a képen is lehet látni, és végigülte a misét, meghallgatta az énekeket, ez egy katolikus templom, gondolom rájöttetek ti is, végighallgatta a prédikációt, az énekeket, és amikor vége volt, fogta magát, ment a nénivel együtt haza. Azonban, tudjátok, az élet olyan, hogy megszületünk, és majd Jézus ígérete szerint egy örökkévalóságon bele lehetünk, és lesz egy kis rövid szakasz, amikor itt ezen a földön mindenki a sírjában nyugszik. És ez a néni is meghalt. És mindenki a gyülekezet tagjaiból gondolkodott rajta, hogy na, most mi lesz? Úgy hittek a kutyust, hogy Tomi, nem én találtam ki. Így hívták ezt a kutyust. Szerintetek mi történt? Néni eltemették, harangoztak, és a kutyus mit csinált szerintetek? Mi a véleményetek? Tippeljetek. Ez a kép azt mutatja, amikor a Tomi nevű kutyus egyedül elment az Isten tiszteletre. A gazdája már nem ért, és képzeljétek el a gyülekezetnek a tagjait. Ahogy látták, hogy amikor kezdődik a mise és az ének, kutyus besétál a gyülekezetbe és odaáll a szószék elé. Hát nem tudom, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha egy kutya rendszeres látogatója lenne a gyülekezetnek éveken keresztül, mert hogy éveken keresztül rendszeresen minden alkalommal, amikor mise volt, a kutyus megjelent. Van még néhány kép, láthatják a gyerekek itt a néniket, bácsikat, hogy mennyire csodálkoznak rajta. Ott fekszik a pap mellett, ez a kutyus, és hát lehet rajta látni, hogy nagyon idős már. Miért hoztam nektek ezt a történetet? Azon túl, hogy én egyébként állatvédő vagyok itt a szívem mélyén, és nagyon szeretem az állatokat. Azért hoztam el, mert ez a kutyus nem tudta igazán felfogni azt, hogy kicsoda Jézus. Nem tudta igazán kifejezni a szeretetét. Nem tudott énekelni, nem tudott adakozni, nem tudott verset mondani, azt egy ilyen gyönyörű verset, amit most is hallottunk. De a jelenlétével mindig megtisztelte Isten. És amikor ti beléptek ide ebbe a gyülekezetbe, Jézus azt mondja, hogy sokkal értékesebbek vagyunk egy verévnél is, de Isten még a verebeket is számon tartja, még a kutyusokat is számon tartja. és a ti szeretetetek, és ahogyan itt vagytok, és a ti örömötök, ahogyan látja a gyülekezet, a ti Isten felé nyitott szíveteket, Isten nagyon örül ennek. És arra szeretnének biztatni titeket, hogy mindig kísérjétek el a szülőket, ha a szülők esetleg fáradtak lennének, akkor hozzátok el őket. És azt szeretnénk mondani nektek, hogy nagyon fontosak vagytok, fontosabbak, mint egy kutyusnál is itt a gyülekezetben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Hát van egy gyülekezet a világon, ahol nem mondhatjuk azt, hogy még a kutyának se kell Istennek a szava, ahova szívesen mennek az emberek, és azt hiszem, hogy mi is örömmel élnénk át hasonló csodákat, hogy olyan emberek vagy élőlények bejönnek a gyülekezetbe, akik esetleg nem is hallottak még Isten igéjéről, és ide vonza Isten szava őket. Szeretném elmondani nektek azt az igét, amit ma itt a szívünkre szeretném, ha helyezne Isten. Ez pedig Máté evangéliumában a 18. fejezet 19. versében található, és így hangzik. Igazán mondok nektek, ha közületek ketten itt a földön egyetértenek mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. És a 20. így folytatja. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöttük. De a prédikátor valószínűleg rossz igét választott, mert itt nem 2-3 ember van, hanem hogyha egy végignézek, akkor vagyunk itt 30-40-en is. Miért hoztam mégis ezt az igét? Vajon lehet-e közösséget teremteni 30-40 ember között? Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, hogy amikor nagyon-nagyon sokan vagyunk együtt, mégis magányosak vagyunk. Hogyan lehet mégis egy gyülekezet az a hely, ahol Isten az ő áldásait szeretné kiárasztani a közösségre, és az a hely, ahol valóban közösséget tudunk találni. Nekem meggyőződésem az, hogy azt a kérdést, hogy Isten hogyan jelenik meg közöttünk, azt az Istenségnek a személyeinek a vizsgálata alapján tudunk erre a kérdésre választ adni. De hadd közelítsek egy másik oldalról ehhez. Itt volt ez a történet, ezzel a kutyussal, aki oda szokott a templomba. Megvolt a maga indoka arra, hogy miért jár a gyülekezetbe. És úgy fölmerült bennem a kérdés, hogy ki milyen régóta jár a gyülekezetbe. Én 1987. szeptember 28-a óta járok gyülekezetbe, mint megkeresztelt tagja a gyülekezetnek. 14 évesen szólított meg a Jóisten, és azóta is hálás vagyok azoknak az embereknek, annak a lelkésznek, aki vállalt azt a kockázatot, hogy egy 14 éves fiatalt felkészít keresztségre. Így feltettem magamnak a kérdést, hogy most miért járok a gyülekezetbe? Most mi az indoka annak, hogy én itt vagyok? És tudjátok, le kellett hántanom azokat az indokokat, amik úgy eltakarták őszintén az őszinte választ. Jövök a gyülekezetbe, mert várnak a testvérek. Szeretek 10 perccel előtte odaérni, 9:30 előtt, mert példát kell mutatnom arra, hogy a többiek is pontosan érkezzenek. Aztán jövök azért, mert ez a foglalkozásom. Azért, mert ez a hivatásom. Elég ez az indok? Elég ez az indoklás arra, hogy van valami, amiért kötelességből itt vagyok? Elég ez? Azt olvashatjuk Isten igéjében, hogy a 7. napra is elkészült Isten a maga munkájával. A maga munkájával. 7. napon mi történt? Mi történt a 7. napon? Azt szoktuk mondani, hogy Isten pihent. De Szigeti Jenő professzortól hallottam egy nagyon érdekes gondolatot. Ő azt mondja, hogy szombaton Isten megteremtette a békét, a nyugalmat. Létrehozott valamit szombaton. Nem csak egyszerűen egy passzív semmittevés volt Isten részéről, hanem akart adni valamit nekünk, embereknek, a teremtményeinek, az emberiségnek szombaton. Ugye elgondolkodtam, hogy milyen lehetett az első szombat. Milyen lehetett az első szombat, amit Ádám és Éva ott újszülöttként néhány órásan Istennel együtt töltöttek. El tudjátok képzelni? Milyen lehetett? Ez nem egy költői kérdés. Mik voltak ezen az első Isten tiszteleten? Mondjátok nyugodtan. Mi volt ezen az első Isten tiszteleten ott szombaton, amikor Isten megtartotta nekik az első Isten tiszteletet, az első szombati Isten tiszteletet?
Szeretet, öröm, békesség.
Hogyan érték ők meg ezt? Mi volt ennek a kerete? Egy természetes környezetben és természetes keretek között tölték meg. Úgy gondolkodtam rajta, hogy volt nekik, Feri segíts nekem, 400 valahány énekük, és akkor valaki bejelentette, hogy most a 26-os számú ének első három versét énekeljük, imádkozni fogunk ezzel és ezzel a személlyel. Aztán ne feledkezzünk meg az adakozásról sem, természetesen. Nagyon fontos a rend a gyülekezetben. Rendkívül fontos, mert Isten a rend Istene. A kérdés mégis az, hogy megfelelő hangsúlyt helyezünk-e a személyességre, amit Isten akar adni szombatnapon nekünk. Milyen volt ez az első Isten tisztelet? Isten átkarolja Ádámot, bocsánat, átkarolja Évát, átkarolja Ádámot, és azt mondja, gyertek. Megmutatom nektek, hogy milyen vagyok. És végigvezette őket a kerten, megmutogatta neki a teremtésének a csodáit. És én azt hiszem, hogy hasonló szituáció volt ez, mint amit most itt az adakozás előtti igeolvasásnál átélhettünk. És köszönjük ezt az őszinteséget. Mert amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor megszűnik a rossz énünk. Megszűnik az, ami rossz bennünk, és Isten újat teremt bennünk. És ahogyan ott ezt a két embert, ennek a két embernek Isten megmutatja, hogy milyen ő. Én azt hiszem, hogy potyogtak a könnyeik. Hogy ők egy ilyen Istennek a gyermekei lehetnek. És csodálattal hallgatták őt. És szeretnék még valamit mondani. Amikor Isten megérint minket, Istennek a szava megérint minket az ige hirdetésen is, egymáson keresztül, ahogyan a Biblia tanulmányban sok esetben, bocsánat, ritkán, de azért van lehetőségünk arra, hogy önmagunkról tudjunk egy fontos dolgokat elmondani, akkor mindig történik valami megismételhetetlen, valami különleges dolog, ami kifejezi az Isten tiszteletet. És akkor nem csak az történik, hogy én változom meg, hanem megváltozik a környezetemhez való viszonyom is. És megváltozik a páromhoz való viszonyom is. Azokhoz az emberekhez, akik fontosak számomra. És én hiszem azt, hogy ez az első Isten tisztelet alkalmas volt arra, hogy Ádámot és Évát ne külön állítsa egymástól, hanem megerősítse az ő házassági szövetségüket. Erre a megnyugtató, építő közösségre akar Isten hívni minket minden szombaton. Minden szombaton megnyitja számunkra a lehetőséget arra, hogy az emberiség, és nem túlzás ezt a kifejezést használni, hogy az emberiség újra lépjen be az ő nyugalmába. Amikor Isten azt mondja Izrael népének, hogy a negyedik parancsolat az nagyon fontos, akkor azt nem azért mondja, mert ha nem úgy csináljuk, akkor meg akar büntetni érte, hanem azért, mert ez az a nap, amikor Isten az ő valódi arcát meg akarja mutatni az emberiség számára. Ezért ez a szombat, amit ma itt megülünk együtt, nem egy dogmatikai tétel. Nem a 28 hitelvünkből egy. Ha ez így van, akkor az katasztrófához vezet. Mert akkor elveszíti a vonzását, elveszíti a varázsát és az értelmét a szombat. És hagy maga mögött frusztráltságot, kedvetlenséget és ürességet. Itt a szombat az az Istennel való közösség alkotásnak a napja. És hogyha ez így van, akkor minden egyes alkalom, amikor úgy megyek erről a helyről, hogy nem tudtam önmagamat megosztani egy emberrel, akkor az csak egy fél Isten tisztelet. Hát Isten nem csak önmagával akar közösséget teremteni, hanem a melletted ülő emberrel is. Most megkérdezhetném, hogy ki gondolja azt, hogy jó, hogyha egy szombaton elmondhatja az örömét valakinek. Nem fogom megfölteni ezt a kérdést, mert tudom, hogy mi a válasz. Mert többnyire így vagyunk ezzel. Hogyha pedig nem így vagyunk ezzel, akkor lehet, hogy a keserűség az, ami bennünk van. Ezért teremtette Isten a szombatot nekünk is. Én hadd lépjek egy kicsit kijebb ennél. És hadd mondjam el azt, hogy Jézusnak azok a szavai, amit a Máté 2.27-ben mond, hogy a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, azt nagyon veszélyes félreértelmezni, és azt mondani, hogy hoppá, a szombat, amit mi tudunk, az értünk van. Ez igaz. De kire gondolt Isten? A hetednapi adventista egyház, a hetednapi adventista egyház balatonfüredi gyülekezetére? Erre gondolt Isten? Erre gondolt Jézus, hogy ez a miénk? Nem. Ő azt gondolja, hogy ez az embereké. Mindenki, aki a környezetünkben él. És nagyon jó, hogyha ebből a szempontból próbálunk közelíteni ehhez. És engedni, hogy az emberek megtapasztalják azt körülöttünk, hogy a szombat áldás. És a szombatban Isten közel akar jönni az emberekhez. Az, hogy ami mennyei atyánk itt a Mózes első könyve első fejezet 26., 27. és 28. versében úgy fogalmaz, hogy mi, emberek, nem véletlenül vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. Nem véletlen az, hogy ahogyan valakit megfogalmazta tegnap a péntek esti istentiszteletünkön, hogy az ember úgy egész, hogy egyik két félből van. A nő egy fél, illetve a férfi egy fél, és a nő is egy fél, és akkor lesz egész, hogyha együtt lehet. És ez így igaz, és nem véletlenül van így, nem véletlenül teremtett így Isten minket, mert a Szent Háromságnak a mintájára készültünk, hadd mondjam így teljesen profán és egyszerű módon. Mert Isten nem tudott máshogyan megteremteni minket. Mert a Szent Háromságban kifejeződik valami titokzatos dolog, amit
ami el van rejtve, aminek nagy része el van rejtve előttünk, de amit megérthetünk, azt meg kell, hogy értsük. Elképzeltük már azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ahogyan mi ismerjük, ahogyan mi számunkra bemutatta a Szent Háromság az ő lényének a lényegét, hogy ők hárman, hogyan olvastuk az igében? Egyet értésben vannak, egyet értenek. Tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy Isten az idő kezdetétől fogva, a történelem végéig, ami nincs, mert örökké fogunk élni, és ezt nagyon hangosan szeretném mondani, üdv bizonyossággal a szívemben, hogy örökké fogunk élni. Ez alatt az időszak alatt nem fogunk olyat hallani, hogy az Atya a Fiúval, vagy a Szentlélek a Fiúval összevesznek. Ez az Isten lénye. A teljes egység. A teljes közösség. És amikor Isten megalkotja az embert, akkor az én hitem szerint ez az a legfontosabb üzenet, amit el akar mondani számunkra. Hogy az ő lényének a megtapasztalása abból fakad, hogy el tudom fogadni a másik embert, aki mellett élek, akivel találkozom, a másfajta gondolkodását, és most ne a pejoratív értelmére gondoljatok, amit ma általában használnak, bár én megkockáztatnám azt, hogy ahogyan az egyház álláspontja a homoszexualitással kapcsolatban, hogy amíg nem gyakorolja valaki a gyülekezetben, addig ugyanúgy kezelendő, mint egy olyan ember, akinek az önuralmával van problémája. Isten ezt szeretné nekünk átadni a teremtésben, hogy megtapasztaljuk a közösséget egymásban és egymással. Nem kevesebbről van szó tehát, mint arról, hogy amíg Istennek az arcát, az ő képmását nem állítjuk helyre a gyülekezetben, addig nem töltöttük be azt a küldetést, amire Isten elhívott minket. Hogy a közösségnek a lényegét újra megfogalmazva és újra értékelve gondolkodjunk el a mi küldetésünkön. Isten a hatodik napon nem tesz mást, mint azt mondja, sokat olvastam erről a kérdésről E.G. White-nál is, és más íróknál is, hogy Isten örömében teremt. Ő azért teremt, mert szeretné megosztani az életet. És ott a hatodik napon Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat, de én szeretném Istennek a gondolkodását bemutatni úgy, hogy Isten azt mondja, akkor ott, amikor megtervezik az embernek a teremtését, mert hogy tervszerű volt minden, azt mondja Isten, nem jó nekünk így. Nem jó nekünk így, ahogy vagyunk. Hanem alkossunk embert. Értitek, hogy milyen értékesek vagyunk mi Isten számára? Milyen fontosak vagyunk neki, hogy ő azt mondta, hogy szüksége van ránk. A szónak abban az értelmében, hogy Isten a szeretetét szeretné megosztani. És ezt a hatodik napon ezt a közösséget kiterjeszti Ádámra és Évára. És most már nem hárman vannak, hanem öten vannak. Természetesen nem ugyanazzal a súllyal esnek latba, de Isten, amikor teremt, akkor ő nem elhatárolódni akar a teremtményeitől, hanem közösségbe akarja állítani őket. Közösségébe akarja meghívni őket. Nem akarok forradalmi lenni. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy minden egyes Isten tiszteletnek, amit tartunk, arról kell szólnia, hogy Istennek ezt az arcát jobban és jobban megértsük. Ezért, ha szombaton úgy megyünk haza, hogy nem tudtuk megosztani az örömünket és a terheinket valamilyen formában, nem tudtunk csillogó szemmel beszélni Istennel szerzett tapasztalatainkról, ahogy Ellen White írja, ezt írja, konkrétan ezt írja, hogyha sok a tapasztalat, ne legyen prédikáció, ezt mondja. Mert el tudtok képzelni annál nagyszerűbb prédikációt, amikor az emberek elmondják Istennel szerzett tapasztalataikat, hogyan mentett meg Isten engem. Ahogyan itt a ifjúsági szombatiskolában hallhattuk Zsuzsának a történetét, haza fogom vinni. Lehet, hogy ebből a prédikációban már csak azért is, mert én mondtam el, nem sokat viszek haza, de ezt el fogom vinni magammal. Mert Isten kézzelfogható jelenlétét tapasztaltam meg. Konstantin a 4. században nagyon csúnya dolgot tett a szombattal, tudjátok, tudjuk mindannyian. Szombatot megváltoztatta vasárnapra. De tett még valamit, amiről nem túl sokat beszélünk. Ezt tudjátok, hogy mi volt? Mai napig ebben vergődik az egész kereszténység. És szeretném elmondani, hogy mi adventisták is. Ezeket a kis közösségeket, amiket Jézus maga is alapított, 12 fős tanítványi közösségeket. Azt mondta Konstantin, adok nektek valamit cserébe, hogyha nem kis csoportokban vagytok együtt. Adok nektek valamit cserébe. Ti lehettek az állam vallása. Óriási katedrálisokat építettek. És tudjátok, hogy hogy vagyunk mi emberek? Minél nagyobb valami, minél grandiózusabb, minél hatásosabb, annál inkább fontosnak érezzük magunkat. És ez valóban így is volt. És elveszítette a kereszténység a titkot, amit Jézus átadott a kereszténységnek. Ellen White 1885-87-ig itt járt Svájcban. 1844 és 1887 között néhány évtized eltelt. Kíváncsi volt arra, hogy az európaiak mit értettek meg az advent műből, az advent üzenetből mit értettek meg. Eljött Svájcba, prédikált, és ezt írja. Prédikáltam délelőtt, és Konrádi testvér azt mondta, hogy még soha nem tartottak egyetlen közösségi órát sem, mert a közösségi óráról prédikált. Azt válaszoltam, hogy akkor éppen most van itt az ideje, hogy bevezessék. Nagyon jó közösségi óránk volt, délután egy óra után fejeződött be, holott 10-kor kezdődött. Nem tudjuk miért. Hallottatok már el, hogy közösségi óra? Tessék? Igen, nagyszerű. És gyakoroljuk is ezt. A kérdés ma itt van előttünk. És én nem szeretnék semmit sem mondani, hogy mit kell csinálni. De mindannyian érezzük azt, hogy Isten többet akar nekünk adni, mint amit gondolnánk. Végezetül szeretnék egy tudományos felfedezést ide hozni elétek. Finn, osztrák és magyar kutatók infravörös lézerszkennerrel figyelték a fáknak a mozgását. Van-e itt közöttünk, aki kertészettel foglalkozik, aki így behatóan teszi a dolgát? Úgy látom, hogy néhányan mosolyognak. Lehet, hogy hallottátok ezt. Döbbenetes felfedezésre jutottak. Meg azt vizsgálták, hogy a fák éjszaka alszanak-e? Mit mondanánk erre? Minden élőlénynek szüksége van az alvásra, nem? Minden élőlénynek szüksége van az alvásra. Nézték ezzel a szkennerrel, ezzel az infravörös szkennerrel a fákat, és azt figyelték meg, hogy amikor lement a nap, fáknak az ága elkezdett szépen lassan ereszkedni. És képzeljétek el, hogy egy fa, bármelyik fa itt a környékünkön hajnalra 8-10 centit ereszkedik az ága. 8-10 centit. Hihetetlen, nem? És ami még érdekesebb ennél, hogy amikor feljön a nap, akkor 1-2 óra múlva azonnal visszanyeri a fa a régi állapotát. Az ágak visszatérnek az eredeti pozíciójukba. Mindannyiunknak, minden embernek szüksége van a pihenésre, és az alvásra, és a felébredésre is. És az a jó, és az az, hogy mi örömünk, hogy Isten gondoskodik arról, hogy az ő népe ne maradjon reform nélkül, hogy ne maradjon megújulás nélkül, nem újítások nélkül, nem erről beszélek. Nem újításokra van szükségünk, nem olyan dolgokra, amik felkorbácsolják a lelkeket. Arra van szükségünk, hogy visszatérhessünk az eredeti állapotokba. És hogyha már Jenő bácsival mondtam egy példát, akkor hadd mondjak még egyet itt a végén. Szigeti Jenőnek az a eszköze van arra, hogy a reformot megmutassa nekünk. Most sajnos nincs rajtam a nyakkendő, de képzeljétek ide. Nyakkendő egy formáció, igaz? Így áll jól. Képzeljétek ide. Ha azt összegyűröm, akkor mi történik vele? Deformálódik. Ez a deformáció. És mi a reformáció? Hogyha visszaáll az eredeti rendbe. És nekem az az imádságom, hogy Isten adja meg számunkra, hogy gyakorlati módon történjék bennünk változás akkor, amikor Isten igéje megérint minket. Személyesen és közösségileg is. Amen. Thank you.